Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés alapigéjét, úgy, amint megírva találjuk János evangéliumának 12. fejezetében, a 44. verstől a következőképpen. Jézus felemelve a hangját ezt mondta: aki hisz én bennem, az nem én bennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem. És aki lát engem, az azt látja, aki elküldött engem. Én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz én bennem, ne maradjon a sötétségben. Ha valaki hallja az én beszédeimet, és nem tartja meg azokat, én nem ítélem el azt. Mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsem. Aki elvet engem, és nem fogadja el az én beszédeimet, annak van ítélő bírája. Az az ige, amelyet szóltam, az ítéli el őt az utolsó napon. Mert én nem magamtól szóltam, hanem aki elküldött engem, maga az Atya parancsolta meg nekem, hogy mit mondjak, és mit beszéljek. Én pedig tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. Amit tehát én mondok, úgy hirdetem, ahogyan az Atya mondta nekem. Ámen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, tegnap este talán 5 percet sikerült elcsípnem a tévéhíradóból, úgy középtájon, és ebben az 5 percben kapásból 4-5 olyan hír volt, ami olyan megrendítően bizonyságot tett arról, hogy a világban micsoda sötétség van. Évfordulós megemlékezés Hiroshimáról, több 100 000 áldozat, és a japán miniszterelnök sírós hangon mondja, bocsánatot kér a nemzettől azért, mert bízott az atomenergiából. Ugye most is itt volt ez a katasztrófa. Miben bízik az ember? Micsoda sötét az emberi gondolkodás megbízni valami olyan ördögi dologban, ami már 100 000 pusztulását okozta egyszer ugyanazon a területen. Aztán a következő percben egy egészen más hír, évfordulós megemlékezés azokról, akiket kényszermunkatáborba elhurcoltak, csak úgy találomra, vád és bíró ítélet nélkül. Micsoda sötét foltja a múltunknak. Aztán a következő percben megint valami más hír, évfordulós megemlékezés a bukovinai székelyek átmentéséről Magyarországra. Micsoda sokat szenvedett népcsoport. Micsoda sötét emberi gonoszság miatt szenvedtek ártatlanul. Aztán egy-két hír a jelenből, szintén sötétség, sötét reménytelenség. Mindig összeszorul a szívem. Hogy lehet 5 percbe belesűríteni ennyi szomorú hírt? Hogy lehet 5 percbe átelmélkedni ennyi emberek által okozott sötétséget? Emberek által okozott, de tudjuk jól, hogy mindemögött az ördög megtévesztése van. Az ördög, aki olyan könnyen föl tudja használni az embert a maga céljaira. És miközben ezekről a sötét dolgokról elmélkedünk, kinyitjuk a Bibliát, és akkor elénk jön valaki, nagy V-vel, aki azt állítja, hogy világosságul jött, hogy ő maga a világosság. Ha ez a valaki nem hazug és nem őrült, akkor oda kellene figyelni rá. Márpedig mi, akik itt ülünk vasárnaponként a templomba, tudjuk, hogy nem hazug és nem őrült, mert akkor nem jönnénk ide a templomba, akkor nem akarnánk hallgatni az ő igéit. De hát, hogyha tudjuk, hogy igazat mond, akkor miért nem figyelünk jobban oda arra, amit mond? A felolvasott ige szakaszban Jézus tulajdonképpen kijelenti, hogy ő az Atyával egy, hogy ő benne a mindenható Isten jött el testben, hogy aki őt látja, az magát az Istent, a Teremtő, mindenható Istent látja. Kijelenti, hogy a sötétségből általa lehet kiszabadulni, hogy aki ő benne hisz, az nem marad a sötétségben. Fogalmazhatunk úgy is, hogy nem marad a nyomasztó reménytelenségben. Egy hete meghalt egy olyan fiatal ember, akit körülbelül 6 hónapja ismertünk meg. Akkor már haldoklott rákban. Isten ajándéka volt ez, hogy összeismerkedtünk. Isten ajándéka volt az ő számára az, hogy rádöbbent, hogy még ezt a néhány hónapot felhasználhatja valami nagyon fontosra. Mivel, hogy rájött, hogy nincs sok ideje hátra, mondhatnám azt, hogy az örökkévalóság szempontjából az utolsó pillanatban volt, de ebben az utolsó pillanatban még tudott úgy dönteni, hogy meg akarja ismerni Istent, akivel nem sokára színről színre is találkozni fog. Ezzel a döntésével esélyt adott saját magának, hogy hit támadjon a szívében, és Isten megadta neki ezt a hitet. Megadta neki azt, hogy elkezdett reménykedni az őt szerető Istenben. Megadta neki azt, hogy elkezdte elhinni, hogy ez a földi élet, ez csak egy kis bevezetés a lényeghez. Hogy ami igazán lényeges, hogy ami igazán az élet, az azután következik. Reménység támadt a szívében, a Biblia olvasása által, a lelkészekkel való beszélgetés által, az imádság által, hogy személyesen beszélgethetett azzal az Istennel, akiről tudta, hogy nem sokára színről színre látni fogja. Tegnap tudtuk meg, hogy meghalt, és egy kis szomorúság is volt nyilván, valaki elmegy, akit az ember a szívébe zárt, az nyilván egy szomorú érzést hoz elő. De ugyanakkor ott volt az a reménységérzés, az az örömérzés, hogy tudjuk, hogy hová ment. Tudjuk, hogy kivel találkozott. Tudjuk, hogy ő már rendben van. Tudjuk, hogy ő már egy olyan helyen van, ami mindennél jobb neki. Az Úr Jézus azt mondja a felolvasott igében, hogy ő azért jött, hogy megmentsen. Kedves testvérem, vagy hagyod magad megmenteni, ahogy ez a rákban haldokló fiatalember végül is nem tett semmi különöset, csak egyszerűen engedte magát megmenteni. Hagyta magát megmenteni. Vagy hagyod magad megmenteni, vagy elveted ezt a lehetőséget. Körülbelül 3 héttel ezelőtt feltettek az internetre egy új keresztény filmet, az a címe, hogy A találkozás. Úgy reklámozták, hogy az elmúlt évtized legjobb keresztény filmje, és én ezzel egyetértek. Egy fantáziafilm tulajdonképpen, hiszen arról szól, hogy az 5 szereplő a vihar elől bemenekül egy útszéli fogadóba, és ott maga Jézus a fogadós. Hát a mi életünkben nyilván nem történik ez meg, hogy testben is megjelenik nekünk Jézus, hanem lélekben tudjuk őt megismerni, és lélekben tudunk vele kapcsolatban lenni. De ez egy fantáziafilm, hogy mi lenne, ha testben is megjelenne. Milyen lenne az ő vele való beszélgetés. És ez az 5 szereplő, ahogy Jézus elbeszélget velük, ahogy rátapint az életükben, azokra a bizonyos pontokra, amire rá kell tapintani. Egy csodálatos érzés tölti el az embert a film nézése közben. Sajnos egyelőre feliratos, de azt hiszem megéri próbálkozni a megnézésével. Egy lelki élmény. Természetesen nem mesélem el az egészet, mert hosszú lenne. Két dolog volt az, ami igazán megérintette a szívemet. Az egyik, amikor azt mondja a fiatalembernek, aki éppen elveszíti a feleségét, úgy tűnik, hogy tönkrement a házassága, azt mondja Jézus, én rendbe tudom hozni a házasságodat, csak kérjél meg rá. Ennyi. Nem tudunk többet tenni az elrontott életünkért. Nem tudunk többet tenni az elrontott házasságunkért, az elrontott szülő-gyermek kapcsolatért. Erőlködhetünk a magunk emberi erejéből, de általában, hogyha erőlködünk, akkor még csak olaj a tűzre, még minden csak sokkal rosszabb lesz. Hányszor megtapasztaljuk ezt emberi kapcsolatokban, hogy az egyik próbálkozik, de akkor a másik még jobban haragszik. Akkor még jobban próbálkozik, és még sokkal rosszabb lesz. Kérjél meg rá. Fordulj oda hozzám, kérjél meg rá, mondja az Úr Jézus. És megmentem az életedet. Megmentem a kapcsolatodat. Megmentem a házasságodat. Megmentem a kapcsolatodat a gyermekeddel, az unokáddal, a szüleiddel, a nagyszüleiddel. Jézus élő Úr, aki nem csak hogy meghalt a bűneinkért a kereszten, és ezzel legyőzte a bűnt, és bennünk is le tudja győzni, de feltámadt, legyőzte a halált, és mindent, ami a halál kategóriába tartozik. A rossz kapcsolatokat, mert az halál. A rossz házasságot, mert az halál. Azt a szörnyű, depressziós boldogtalanságot, ami olyan sokszor elönt bennünket, mert az halál. Legyőzte. Csak fordulj oda hozzá. Azt mondja az Úr Jézus, csak kérjél meg rá. Meg tudom tenni. Mert feltámadtam és élek. És be tudok lépni az életedbe. És meg tudom változtatni a gondolkodásodat. Meg tudom változtatni a szívedet. És annak a másiknak is meg tudom változtatni a gondolkodását és a szívét. És csodákat fogtok átélni. Nem csak az, hogy meggyógyul a testetek, mert az egy kis csoda, hogy hallunk csodás hírekről, és közöttünk is megtörtént már, hogy valaki betegségből meggyógyult. Ezek mind csodák, de sokkal nagyobb csoda az, amikor egy embernek a gondolkodása változik meg, amikor egy embernek az élete változik meg, amikor egy embernek a szíve indulata változik meg, amikor egy ember le tud mondani az önzéséről, a kapzsiságáról, és átváltozik egy nagylelkű, önzetlen valakivé, aki fel tudja az érdekeit áldozni másokért. Jézus ilyen csodákat tud megtenni. Meg tudja tenni benned is, meg abban a másikba is, és helyre jönnek a kapcsolatok, és csak csodálkozni fogsz. Hogy lehet ez? Én ezt nem gondoltam. A másik, ami a filmben megérintette a szívemet, amikor az nagyon ellenálló férfi, aki nagyon nem akarta Jézussal a kapcsolatot, visszaemlékezik a nagymamájára. És Jézus mondja, hogy igen, a nagymamád kedves gyermekem, valóságos imaharcos volt. És tudod, hogy te most ma este itt vagy, az annak köszönhető, hogy a nagymamád az utolsó perceiben érted imádkozott. És én megígértem a te nagymamádnak, hogy megmozgatok mindent a mennyben és a földön, hogy megmentselek. De Jack, ez az utolsó esélyed ma este. Én mindent megtettem érted. A nagymamád is megtett érted, amit tehetett. Kicsi voltál még, amikor meghalt, de az utolsó perceiben érted imádkozott. És egy nagymama imádsága az unokájáért, az valami hatalmas dolog az Úr szemében. És hogyha te nagymamaként az unokádért imádkozol, akkor azt Jézus nem veszi semmibe. Akkor Jézus azt mondja, te imaharcos gyermekem, megmozgatok az égen, a földön, a mennyben mindent, hogy megmentsem az unokádat. Úgy látod, hogy rossz irányba megy? Hogy rossz társaságba keveredett? Úgy látod, hogy komolytalanul veszi a dolgokat? Hogy szorgalmas munka helyett csak léha életet él? Te csak imádkozzál. A te imádságod nincs elfelejtve előttem. A te imádságodért mindent megmozgatok a mennyben és a földön, hogy megmentsem. Persze az unokának saját magának kell dönteni. És eljön minden unoka életébe az, amikor az Úr azt mondja, fiam, én mindent megtettem érted, de itt ma este ez most már az utolsó esélyed. Mert ha innen kimész, akkor az ördög elintézi, hogy holnap reggel már ne ébredj fel, hanem az ő országába ébredj. De van utolsó esélyed, van még egy esélyed, és ez csodálatos. 47. versben olvastuk, azt mondja az Úr Jézus, ha valaki hallja az én beszédeimet, és nem tartja meg azokat, én nem ítélem el azt, mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsem. Ahogy előbb is mondtam, el kellene kezdeni komolyan venni az ő beszédét, mert Jézus beszéde vagy megment és megváltoztat most, vagy ugyanaz az ige fog elítélni az utolsó napon. Több lehetőség nincsen. Az, hogy most itt vagy a mai napon a templomba, ez az Úrtól van. Ez egy esély. Vagy megment ez a beszéd, és megváltoztat most, vagy ugyanez a beszéd el fog ítélni az utolsó napon. Nem fog az Úr elítélni. Szomorú lesz feletted, de majd erre fogsz visszaemlékezni. Az ige hirdetésekre, az újságcikkekre, amikor szólongatott téged az Úr, és te csak legyintettél rá. De ott fog majd visszhangozni a füledben, a szívedben, és egy ítélet lesz rajtad. Miért nem vettem komolyan? Miért nem fordultam Jézushoz? Miért nem kértem meg őt, amikor szólított, hogy csak kérjél meg rá? Nem tudsz hinni, de szeretnél? Csak kérjél meg rá, én meg tudom tenni. A héten megjelent a Family magazin legújabb száma. Mindig szokott benne lenni egy interjú valakivel, aki egy kicsit híresebb, mint mi úgy általában. Most az interjú László Viktorral és feleségével készült. László Viktor arról nevezetes, hogy ez az a nap rendezvénysorozatnak az egyik főszervezője. Nem tudom, kinek ismerős, minden évben szokott lenni egy rendezvény ezzel a névvel, hogy ez az a nap. Van, amikor egy felvonulás is kapcsolódik hozzá. Van, amikor egy bizonyos helyen felvonulás nélkül van a rendezvény, és általában könnyű zenét lehet ott, keresztény könnyű zenét lehet ott hallgatni, és ige hirdetéseket. Akkor legutóbb voltam, akkor Gáncs Péter püspök úr mondta az egyik imádságot. Ez az a nap rendezvényem. Szóval a László Viktorról készült az interjú. Először a felesége mondja el, hogy ők nagyon istentelen életet éltek. Abszolút nem volt jelen az életükben Isten, még úgy a 90-es évek elején. És élettársi kapcsolatba is kerültek egymással, aztán szétköltöztek, aztán megint össze, de érezte, hogy erre a férfira én nem akarom rábízni az életemet, mindig olyan bizonytalanságba érzem magam mellette. A feleségnek a bátyja tért meg először, és utána Karolina is megtért, elmondja, hogy amikor elmondta a befogadó imádságot, amiben Jézust megkérte, hogy jöjjön az ő életébe, és vegye át az irányítást az élete fölött, akkor elmondta azt is, hogy én Viktort leteszem a te kezedbe. Ha azt akarod, hogy ő legyen a férjem, akkor meg tudod őt is változtatni. Ha nem akarod őt, hogy a férjem legyen, akkor legyen meg úgy, ahogy te akarod. És aztán Viktor is megtudta ezt a dolgot, és ezt most szó szerint olvasom. Viktor, te hogyan fogadtad ezt a változást? A legmegdöbbentőbb az volt, hogy Karolinán egyértelműen láttam, új emberré vált. Azt mondtam magamban, hogy itt valaminek tényleg lennie kell. Addig az összes New Age-es útvesztőben keresgéltem az utat, ahol a kereszténység és Jézus egy volt a sok lehetőség közül. De amikor a saját szememmel is meggyőződtem arról, hogy egy ember milyen gyökeresen meg tud változni, elgondolkodtam. Elkezdett érdekelni Jézus tanítása és a kereszténység. A kezembe akadt John Stott Hinni Jézusban című könyve. Rádöbbentem, hogy van egy út, amelyik végre valahová vezet, amelyből nem ágazik tovább újabb és újabb ösvény. A könyv arra biztatott, hogy esténként szólítsa meg Istent. Megpróbáltam. Én, aki azt se tudtam, hogyan kell imádkozni. Egy barátomtól megkaptam az Ámen együttes kazettáját is. Az egyik számban azt énekelték. A sarkon várnak, meg kell térned, mint Magdolnának. Ennél a mondatnál minden alkalommal egy megmagyarázhatatlan érzés kerített hatalmába. Aztán megbetegedett a nagypapám, akit nagyon szerettem. Elmentem a közösségbe, hogy könyörögjenek értünk. Az imádság alatt Isten megérintette a szívem. Ott, 1992. december 19-én elhatároztam, hogy új életet kezdek. Úgy keltem fel onnan, hogy mostantól nem leszek ugyanaz az ember. Karolina veszi át a szót. Ez az alkalom a mi kapcsolatunkat is megpecsételte. Azóta is ezen az úton járunk. Itt megragadtunk, és innentől kezdtük el felépíteni a kapcsolatunkat és az életünket. Riporter, mit jelentett ez a gyakorlatban? Karolina, éreztük, hogy nem véletlenül vagyunk együtt, de ezt a kapcsolatot rendeznünk kell. Külön költöztünk, és előről kezdtük az egészet. Lám, a megtérésnek, az új életnek az egyik jele, hogy az élettársi kapcsolatot akkor is felbontjuk, ha pedig biztosak vagyunk benne, hogy esküvő lesz belőle. Megmerték tenni ezt a lépést, akkor is, hogyha a barátaik, a rokonaik úgy gondolták, hogy nem vagytok normálisak. Külön költöztünk, és előről kezdtük az egészet. Újból randevúztunk, majd a megtérésem egy éves jubileumára kitűztük az esküvőnket. Akkor már nem volt kérdés, hogy nekünk együtt van megírva az utunk. A házasságkötés előtt mindketten életgyónást tettünk, így tudtunk tiszta lappal indulni. Viktor, ma is úgy érezzük, hogy egy pályára vagyunk állítva. Persze voltak nehézségeink is, de az alapokban sohasem bizonytalanodtunk el. Ebben az is szerepet játszott, hogy sok tanácsadó és lelki könyvet olvastunk el együtt. Ajánlom mindenkinek az interjút végig elolvasásra, továbbá még arról is szó van benne, hogy mint sikeres üzletember, László Viktor hogy rendezte az üzleti életet, hogy az Isten tetszésének megfelelő legyen, és lehet-e az üzleti világban boldogulni úgy, hogy az ember becsületes, és Isten akaratát követi, és így tovább, és így tovább. Végül a felolvasott igében azt olvassuk, hogy Isten parancsolata az örök élet. Mi az, hogy Isten parancsolata az örök élet? Isten azt parancsolja, hogy élj. Ez az ő parancsolata a te számodra. Élj. Örökké élj. Hát ez csodálatos. Jézus nem kezdi el felsorolni a 10 parancsolatot. Nem azt mondja itt, hogy Isten parancsolata az, hogy ne hazudj meg, ne lopj meg, ilyesmi. Ó, ember, úgysem tudod te ezt betartani a saját erődből. Nem, nem. Ha majd élni fogsz, ha majd új életed lesz, ha majd örök életben fogsz élni már ezen a földön, akkor majd az Isten szent lelkének az ereje meg fogja tenni, hogy nem fogsz hazudni, és nem fogsz lopni, és becsületesen fogsz élni. Addig, amíg ez az új élet nem működik benned, addig fölösleges kínlódnod. Istennek csak annyi parancsolata van először, hogy élj, hogy új életben élj, hogy örök életben élj már itt a földön. És hogyha ez megvan, akkor fogod tudni betartani a többi parancsot. Isten parancsolata az örök élet. Élj, ember, mert szeretlek. Élj, ember, mert érted jöttem el, mert érted szenvedtem. Mert érted ontottam a véremet a kereszten, mert érted támadtam fel, mert neked készítettem helyet a mennyben, mert hogy a világ nem csak annyi, amit a szemeddel látsz, hanem van egy szellemi világ, ahol az igazán lényeges dolgok várnak téged. Isten parancsolata az, hogy élj. Ez vigasztaló volt az egy hete meghalt ismerősünknek. És ez vigasztaló mindenkinek, akit gyötör a halálfélelem, vagy akit depresszióba taszít a gyász, a reménytelenség. A mai evangélikus életben van egy cikk, a Magyar Kurírból vették át, érdekes. Megjelent egy könyv Amerikában azzal a címmel, hogy tényleg van mennyország. Egy 4 éves gyermek halál közeli élményét mondja el a könyv. Egy lelkész fiáról van szó, aki a vakbélműtét alatt meghalt, a klinikai halál állapotba került, de visszahozták az életbe, és utána elmesélte a szüleinek, hogy miközben őt műtötték, ő látta kívülről saját magát, ő látta az apját, hogy imádkozott a kórház kápolnájába, ő látta az anyját, amint kétségbe esetten telefonál a nagyszülőknek, és így tovább. És a szülők először ezt nem akarták hinni, hát ez gyermeki képzelgés talán, a kis agyában indultak el ezek a képzelgések. De aztán elkezdett arról mesélni, hogy miközben Jézus ölében ült, és angyalok énekeltek neki, közben látta a dédpapáját, és személy leírást adott róla. És a szülők tudták, hogy ez a gyermek soha nem látta a dédpapát, még fényképen sem, de a dédpapa tényleg így nézett ki. És azt mondta, hogy én találkoztam a nővéremmel is ott a mennyben. De hát neked nincs nővéred, az unoka nővéredre gondolsz? Nem, az én saját nővéremre, aki meghalt a te hasadban. És a szülők teljesen megdöbbentek, mert azt mondták, hogy soha senkinek nem beszéltek erről az elvetélt kisbabáról. Annyira mély fájdalom töltötte be őket az elvetélt magzat miatt, hogy se rokonoknak, se barátoknak, senkinek nem mondtak semmit erről. A gyermek erről nem tudhatott. De a gyermek elmondta, én találkoztam vele, és megölelgetett, és megpuszilgatott. És ő ott nagyon boldog, és azt mondta, hogy vár minket. Azt mondja az apa, olyan belső fájdalom volt ez, amiről még a barátainknak sem beszéltünk. Amit Coltontól hallottunk, először nagyon mellbevágott, de utána megkönnyebbültünk, hogy a kislányunk, akiről nem is tudtuk, hogy lány, jól van. Colton elmondta milyen, és hogy úgy ölelgette, mintha sohasem akarná elengedni. A mennyországban lévő nővérét, akiről nem tudhatott, nem találhatta ki. Semmiféle emléke nem lehetett vele kapcsolatban. De micsoda béke töltött el bennünket, micsoda gyógyulás. Olyasmi, hogy hurrá, van egy kislányom, aki a mennyben vár rám. Azt hiszem, sok embernek van szüksége erre a reményre és gyógyulásra, mondta az apa. Sok embernek van szüksége erre a reményre és gyógyulásra, mindenkinek. Mert közöttünk senki nincs olyan, aki ne veszített volna el valakit. Milyen sokan vannak, akik egy életen keresztül hordozzák azt a fájdalmat az elvetélt magzat miatt. Vannak olyan ismerőseim, akik több mint 10-szer elvetéltek. Micsoda fájdalom ez? Hogy lehetne ebből megvigasztalódni másképp? Csak is úgy, hogy az ember tudja, az én kis magzataim ott vannak Jézus ölében, és én még fogom őket látni, leszünk mi még együtt. Micsoda béke tölt el bennünket, és micsoda gyógyulás, hogyha tényleg hiszünk Jézusban. Hogyha tényleg elhisszük, hogy ő maga az Isten. Ő maga a mindenható, teremtő Isten, aki eljött testben. Hogyha odafigyelünk az ő igéjére, és a szívünkbe zárjuk. Testvérek, nagyon sok szomorúságot hordozunk, nagyon sok fájdalmat, és nagyon vágyunk a békességre, a megnyugvásra, arra a boldog érzésre, hogy minden rendben van. Ezt csak Jézus tudja megadni. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, Te ismered a szíveinket, és tudod, hogy mennyi hitetlenséget hordozunk. Ki így, ki úgy. Vannak közöttünk, akik nem tudnak elhinni más, csak amit a szemükkel látnak és a kezükkel megtapintanak. De ha csak annyi a világ, amennyit látunk és megtapintunk, akkor annyira reménytelen minden. Akkor minek a küzdelem, minek az akarat, hogyha egyszer hirtelen úgyis vége mindennek. Uram, szükségünk van a hitre, de magunk nem tudjuk saját magunkba megteremni ezt a hitet. Csak tőled tudjuk kérni. Kérjél meg rá, mondott te nekünk. Uram, érintsd meg a szívünket, hogy tényleg odaforduljunk hozzád. Hogy tényleg oda menjünk és megkérjünk téged. Úr Jézus, hozd rendbe az életemet. Úr Jézus, ajándékozz meg hittel. Úr Jézus, ajándékozz meg azzal a megnyugvással és békességgel, ami csak abból származhat, hogy tudhatom, hogy van örök élet, hogy meg lehet majd pihenni a te öletben, hogy lesz majd egyszer egy olyan idő, amikor nevetve fogunk visszaemlékezni mindarra, ami miatt itt szenvedtünk. Uram, te látod a másfajta hitetlenséget is bennünk. Amikor hiszünk ugyan a szellemvilágban, a mennyországban és a pokolban, de azt gondoljuk, hogy ugyan milyen befolyással lehetne ez az e földi életünkre. Uram, add meg azt az üdvözítő hitet, hogy téged tegyünk az első helyre az életünkbe, hogy téged kövessünk, hogy te rád hallgassunk, hogy téged fogadjunk be a szívünkbe, hogy a te szavad számítson, és nem más. Uram, te tudsz bennünket megváltoztatni a gondolatainkat, a szívünket, az érzéseinket. Kérünk, hogy vedd kezedbe az életünket, és tégy csodát. Tégy csodát bennünk, mert rászorulunk erre a csodára. Amen.